Kedves hallgatom! Izrael elhagyottá lett. Ez a képe és neve Izraelnek Krisztus keresztre feszítése óta. Amikor arra az országra tekintünk korunkban, az elhagyott és pusztaság szó jut az ember eszébe. Ez az ország jelenlegi helyzetének megfelelő leírása. De eljön az az idő, amikor Izrael gyönyörűségnek nevezik. Csodálatos helye lesz a világnak. Már említettem korábban, hogy nem szeretem Jeruzsálemet úgy, ahogy ma látom, de gyönyörű lesz abban a jövő korszakban. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. A király jelen lesz, hogy megvédje, és jelenléte együtt jár az örömmel. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Ézsaiás könyve, 62. rész, 5. vers. A vágyakozás ragályos. A szomjas lélek szeretne megelégedni. Minden helyesen gondolkodó ember imádkozhat Jeruzsálem békéjéért, és vágyakozhat arra a napra, amikor eljön a béke. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Ézsaiás könyve, 62. rész, 7. vers. Isten mondja, hogy eljön egy nap, amikor helyreállítja Jeruzsálemet a földön. Most pedig figyeljük meg az Úr jövőre vonatkozó kijelentését. Hírül adta az Úr a föld széléig. Mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye. Előtte jön munkájának eredménye. Ézsaiás könyve, 62. rész, 11. vers. Ez a kijelentés vonatkozik a mai időre is, ahogy ez a vers érzékelteti. Izrael megváltása hozzátartozik Isten egyetemes megváltási tervéhez. Minden izraelitának át kell adnunk az evangéliumot. A Mesiás az ő megváltójuk is ebben a korban. A második eljövetelkor Krisztus létrehozza királyságát ezen a földön ennek a népnek. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel elhagyatott. Ézsaiás könyve, 62. rész, 12. vers. Izraelt ma nem lehet szent népnek nevezni. Nem megváltott nép. Jeruzsálem jelenleg elfelejtett város, de azon a napon minden egészen megváltozik. Isten megváltásának az élménye átalakítja Izrael népét és a fizikai világot. Az emberek szentté válnak, és az ország nagyon kívánatossá lesz. Ma ennek az ellenkezője igaz. Milyen dicsőséges jövő áll előttünk. A 63. fejezet első 6 versének a tartalma bizonyára ellentétben áll az előző szakasszal. Valójában úgy tűnik, hogy nincs összhangban Ézsaiás könyve eme szakaszának a hangulatával, de az ítélet megelőzi a királyságot, és az mindig így volt az isteni sorrendben. Amikor Ézsaiás könyve 53. fejezete leírta őt első eljövetelében, akkor nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. De itt fenség és szépség övezi, ami második eljövetelének a képéhez tartozik. Az a nap a bosszú napja is, ami inkább Krisztus második eljövetelére jellemző, mint az elsőre, ahogy maga az Úr világosan kijelentette. E fejezet első részében nem találok sok örömet, mert Krisztus haragját a borsajtóhoz hasonlítja az ő ítéletének napján. Aztán a fejezet második része elmondja, hogy Krisztus milyen szeretetteljesen mutatkozik be övéinek. Ki jön ott Edomból, vérvörös ruhában, bocrából, pompás öltözetben, erőteljes léptekkel. Én, aki igazat beszélek, és van erőm a szabadításhoz. Ézsaiás könyve, 63. rész, 1. vers. Itt kérdés hangzik el az egyik csoport ajkáról azzal kapcsolatban, aki Edomból jön pompás öltözetben és erőteljes lépésekkel. Edomból és keletről érkezik, és máshol azt olvassuk, hogy lába érinti az olajfák hegyét kelet felől. Edom és Bocra földrajzi helyek, és így kell velük foglalkoznunk, de ezzel még nem merítettük ki a lélek magyarázatát. Edom szimbolizálja a testies embert, az egész fajt, Ádámtól kezdve mind máig, és itt látjuk az ember ítéletét. Miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? Ézsaiás könyve, 63. rész, 2. vers. Abban az időben az emberek mezítláb taposták a szőlőt a borsajtóban. A vörös lé kitört a szőlőszemekből, és összepestette ruhájukat. Ez a kép áll előttünk ebben a versben, és ezért teszik föl a kérdést. A nézelődő látja, hogy véres, gyönyörű ruhája, mintha szőlőprésben fröccsent volna rá a szőlő vörös leve. Most figyeljünk a válaszra. A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban, tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent, egész öltözetemet beszennyeztem. Ézsaiás könyve, 63. rész, 3. vers. A korai egyházatyák az első 6 verset Krisztus első eljövetelével társították. Rosszul értették a szőlőprést, mint Krisztus szenvedését a kereszten. Az ilyen értelmezés tarthatatlan, mivel a ruhájára fröccsent vér nem az övé, hanem másoké. A bosszúállás napját írja le. Arról már mondtuk, hogy az Krisztus második eljövetele lesz, nem pedig az elsővel azonosítható. Az Úr Jézus világossá tette ezt a Lukács evangélium a 4. részének 18., 19. és 20. versében, amikor olvasta Ézsaiás könyve 61. részének 1. és 2. versét. Az Úr Jézus ontotta saját vérét az ő első eljövetelekor, de ez nem az itt bemutatott kép. Őt letiporták első eljövetelekor, de itt ő tiporja le ellenségeit. Ez az ítélet félelmetes képe. Most olvasunk az ő ítéletének indoklásáról. Mert bosszúállás napja van a szívemben, eljött a megtorlás esztendeje. Ézsaiás könyve, 63. rész, 4. vers. Azért jött, hogy örökre megváltsa övéit kegyetlen elnyomóiktól. Ez az ő ítélete a földön, és ezt a bosszúállás napjának nevezi. Föltekintettem, de nem volt segítőm. Csodálkoztam, mert nem volt támogatóm. Saját karom segített nekem, és felindulásom támogatott. Ézsaiás könyve, 63. rész, 5. vers. Az Úr Jézus Krisztus egyedül hozta a megváltást, amikor a kereszten volt, és az ítélet is az ő egyedüli műve lesz. Népeket tapostam el haragomban, szétzúztam őket felindulásomban, és a földre öntöttem levüket. Ézsaiás könyve, 63. rész, 6. vers. Ez az ember életének vége ezen a földön. A király eljön a földre ítéletben. Vannak, akik majd ezt mondják. Ez félelmetes. Ezt nem szeretem. Aztán, mint ahogy a közmondásos strucc, beledugják fejüket a homokba, és János 14-et olvasva próbálják magukat vigasztalni a Szentírás alapján. De szembe kell néznünk ezzel az igeverssel. A következő alkalommal az Úr ítéletben jön el. El tudod képzelni, hogy másként jöhetne és föl tudná állítani királyságát? Tegyük föl, hogy az Úr Jézus másodszor is ugyanúgy jönne, mint ahogy először eljött, mint Galileából való férfi, názáreti ács, aki járt helyről helyre, és elmondta, hogy a mennyből érkezett. Tegyük fel, hogy bekopogtatna a Kreml egyik ajtaján. Azt gondolod, hogy azok az emberek készek fogadására? Nem gondolom, hogy készek. Azt hiszem, kivégző osztag elé állítanák, mielőtt a nap fölkelne. Egyetlen nemzet, egyetlen egyház sincs felkészülve ma arra, hogy átadja ügyeit Jézusnak. Ha felkészültek lennének rá, miért nem teszik ma? Őt elutasították, amikor itt járt 2000 évvel ezelőtt, és elutasítják azóta is. Nem gondolok másra, csak arra, hogy második eljövetelekor ítéletben jön el. Mások meg így szólnának. Ez a vers az Ószövetségben van. Isten haragjáról beszél az Ószövetség, de az Új Szövetség Isten szeretetét hirdeti. A Jelenések könyve egyik szempontból azért nem olyan népszerű a liberálisoknak, mert tele van ítélettel. A Jelenések könyve az Új Szövetségben van, és nyelvezete a legerősebb a Bibliában, kivéve azt, ami az Úr Jézus ajkáról származott, aki többet beszélt a pokolról, mint bárki más. A Jelenések könyve beszél Krisztus eljöveteléről, hogy letörje az igazságtalanságot, lázadást, istentelenséget, ami a földön van. Figyeljük meg a Jelenések könyvének egyik szakaszát. Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz. Menjetek el és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a földre. Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rossz indulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták. A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben. A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyóba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak. És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt: igazságos vagy te, a szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél. Láthatjuk, hogy a kritikusok azonnal ezt mondják: Isten nem igazságos. Ő nem jogosan teszi ezt. Isten tudatja velünk, hogy ő így ítél. Ő valóban igazságot hoz, mivel szentek és próféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni. Megérdemelték. És hallottam, hogy így szólt az oltár: igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Jelenések könyve, 16. rész, 6. és 7. vers. Isten jelenleg igaz abban, amit cselekszik, akár így gondoljuk, akár nem. Végül is, amikor minket egy óriási világmindenségbe helyezett, akkor érzékeltette, hogy nagyon parányiak vagyunk. A te és az én véleményem, még akkor is, ha összetesszük, nem sokat számít. Az a fontos, amit Isten mond. Amikor Isten mondja, hogy ő igazságos, még ha mi nem is gondoljuk annak, akkor egészen bizonyosan mi tévedünk. Isten igazságos abban, amit cselekszik. A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával. Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára. Országa elsötétült, nyelvüket rágták kénnyukban. Jelenések könyve, 16. rész, 8. és 9. vers. Azt gondolnád, hogy mindez azt okozza majd, hogy az emberek Istenhez fordulnak, de nem így válaszolnak mindenre. Ehelyett az jön ki belőlük, ami bennük van, mint ahogy az egyiptomi csapások idején a fáraó is tette. Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára, országa elsötétült, nyelvüket rágták kénnyúkban. Jelenések könyve, 16. rész, 10. vers. Ezt a hosszú szakaszt idéztem az Új Szövetségből, hogy bemutassam az Ó és Új Szövetség összhangját. Nem mondja senki, hogy az Ószövetségben a harag istene, és az Új Szövetségben a szeretet istene mutatkozik be. A szeretet istene tette a kijelentéseket mind az Ó, mind az Új Szövetségben, mert van szeretet a törvényben, és van törvény a szeretetben. Az ítélet félelmetes, de ő ítéletben jön, amikor visszatér erre a földre, és nem kér minket arra, hogy mentegetőzzünk döntése miatt. Ebben a szakaszban látjuk, hogy az Úr Jézus haragjában is emlékezik azok iránti irgalmára, akik az övéi. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Ézsaiás könyve, 63. rész, 7. vers. Ez az egész mondani való és szándék hirtelen megváltozik ennél a pontnál. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor valaki a sötétségből kilép a déli napfényre, mintha valaki a fekete színről a fehérre váltana át. Istenünk dicsőséges az ő szentségében, félelmetes az ő magasztosságában. Csodákat visz véghez, és ez csak az egyetlen vonása sok tulajdonságának. Ő jó és szeretetteljes. Ő az irgalom istene is. Ha ezek a tulajdonságok nem jelennének meg, akkor egy pillanat alatt megsemmisülnénk. Abban biztosak lehetünk. Neki el kell jönnie ítéletben, hogy átvegye a föld fölötti uralmat. Úgy tűnik nekem, hogy az embereknek külön hosszú időt ad arra, hogy hozzátérjenek. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim, nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket. Ézsaiás könyve, 63. rész, 8. vers. Népe itt a hívő izraeliták maradéka, és a pogányok nagy serege, akik Krisztushoz fordulnak a nagy nyomorúság alatt. Természetesen az egyház már távozott, hogy vele legyen, és már jelenlétében van egy idő óta. Fiaim nem tudnak meghazudtolni. Ez úgy hangzik, mintha nagy reményeket táplálna irántuk, de kiábrándították őt. Bizonyára elvárja, hogy neki tetsző életet éljünk, és különösen arra figyelmeztet, hogy ne hazudjunk egymásnak. Minden nyomorúságukból nem követ vagy angyal, hanem ő szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ézsaiás könyve, 63. rész, 9. vers. Milyen gyöngédek ezek a szavak. Azt hiszem, hogy az Úr angyala nem más, mint a testet öltése előtti Krisztus. Azt olvassuk, hogy szeretetében és irgalmában megváltotta és hordozta őket. Belépett népének szenvedéseibe. Most van bizonyos kérdés afelől, hogy vajon pozitív vagy negatív értelemben kell vennünk azt, hogy minden nyomorúságukat szenvedte. Mi a valóság? Mindkettő igaz, de személyesen jobban szeretem a negatív értelmezést. Hadd indokoljam ezt. Amikor az Úr átment a pusztaságban Izrael gyermekeivel, akkor nem szenvedett, amikor ők szenvedtek. Például, amikor megmarták őket a mérges kígyók, őt nem marták meg. Minden szenvedésükben nem osztozott. Olyan volt, mint az anya vagy az édesapa, aki csak áll és vár rájuk. Nem ment tovább nélkülük. A felhőoszlop és a tűzoszlop jelen volt. Isten várt rájuk. 40 éven át a pusztai vándorlás idején türelmes volt irántuk, mint egy édesanya. Amikor lelkipásztor voltam, dolgozó szobám az utcára nyílt, ami a piacra vezetett. Figyeltem egy édesanyát, akinek két gyermeke volt. Az egyiket vitte, és a másik gyakran mellette haladt. Olykor a kisgyermek megállt, és édesanyja mindig megvárta. Néha, amikor elesett, vagy más irányba tévedt, és olyat tett, amit nem kellett volna, az édesanyja csak türelmesen várt rá. Gyakran magamra gondoltam. Isten én velem is így bánik már évek óta. Elesek vagy bajba kerülök, és Isten várakozik rám. Isten éppen így tett népével. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcolt ellenük. Ézsaiás könyve, 63. rész, 10. vers. Azt hiszem, A Szentlélek belefárad a magatartásunkba, de türelmes irántunk. Hála legyen ezért Istennek. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre, hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Ézsaiás könyve, 63. rész, 11. vers. Azt hiszem, ez közvetlen utalás Izraelre, de ugyanakkor ez az egész emberi család bemutatása is. Egyes magyarázók nem érzik úgy, hogy itt a Szentlélekre utal az írás, az Istenség harmadik személyére, mert az Ószövetség nem közöl világos megkülönböztetést a Szentlélekkel kapcsolatban. Mégis azt hiszem, hogy az itt említett Szentlélek az a Szentlélek, aki ma a hívőkben lakozik. Jól lehet, az Ószövetségben nincs határozott megkülönböztetés a Szentlélek és a Szent Háromság másik két személye között, mégis határozottan erre gondolok ennél az említésnél. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, köszönöm, hogy oktatsz engem az Ószövetség eseményei alapján. Azt akarod, hogy okuljak Izrael népének bukásából, és kerüljem el azokat a bűnöket és kísértéseket, amelyek megállították őket az úton, és megakadályozták abban, hogy elfoglalják a nekik ígért országot. Segíts meg, hogy céltudatosan és töretlen lelkesedéssel haladjak előre, amíg elérem a mennyei Jeruzsálemet. Amen.